Mindenki figyelmébe ajánljuk az egészségügyben dolgozók 24 órás szentségimádását.
A betegek gyógyítása az nem csak a tudásunknak alatba vetése, hanem az a fajta hozzáállás a beteghez, hogy a betegbe önmagába Krisztust látjuk, és akkor, amikor gyógyítunk, akkor neki cselekszünk jót.
Átnyújtjuk a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség hangos meghívóját.
Hogyha minden áron rászabadítom az inkvizíciót, és megmondom neki, hogy mert te rosszul cselekedtél is most bűhődj, azzal egyetlen dolgot fogok elérni, hogy ő abba az irányba menjen, hogy akkor megszabaduljon a babától.
Az elvált, egyedülálló szülőknek javasoljuk az AVE kurzust.
Reményt kaptam, pozitív dolgokat kaptam. Minden itt résztvevő szülőnek tulajdonképpen ez lebegett a szem előtt, hogy a gyerekekért kell magunkat is meggyógyítani, kellene nekünk is magunkon dolgozni, hogy őket is tudjuk aztán erővel segíteni.
Végül a Betegek Világnapja alkalmából tartott rendezvényre hívja nem csak a betegeket, a Batthyány László Orvoskör Egyesület.
Lehetővé teszi ez a sok pozitív élmény, hogy az immunrendszer megerősödjön, és leküzdje azt a betegséget, amire egyébként nem volna lehetőség.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Madocsai Bea vagyok. A legközelebbi program, amire a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportja nevében Jávor András hív mindenkit, január 22-én lesz, és valódi lelki gyakorlat azok számára, akik tudják, hogy Jézus valóságos jelenléte az oltári szentségben minden okos előadásnál többet alakíthat a szívünkön.
Az egész 62 tanítvány mozgalmat ugye Erdő Péter bíboros úr azért hívta életre, hogy az evangélium üzenetét minél jobban be tudjuk vinni a társadalom és a gazdasági életnek szinte minden területére. Nyilvánvaló, hogy az egészségügy ebből nem maradhat ki, hisz ha az új szövetséget végigolvassuk, akkor tudjuk, hogy a gyógyítás az, az isteni szeretet megnyilvánulásának egyik legfontosabb jele, és azt mondom cselekvése, és az Úr kegyelmének a kiáradása az egész evangélium területén. Mi egészségügyiek ebből a szempontból gondozzuk Krisztus szeretetét, Krisztus üzenetét, és próbálunk olyan cselekvéseket felépíteni, amiben ezt a szeretetet mi magunk is sugározni tudjuk tovább. Ennek számtalan lehetősége van. Most a legújabb dolog, amiért azt hiszem ez a beszélgetés most létrejött, az az, hogy az Eucharisztikus Világkongresszusra elhatároztuk, hogy bejelentkezünk egy egészségügyiek szentségi összejövetelével. Aminek kapcsán hát kidolgoztunk egy programot, hogy mit képzelünk el az Eucharisztikus Világkongresszus alatt, hogyan próbáljuk Krisztus jelenlétét érezhetővé tenni a magyar egészségügybe.
Mielőtt folytatnánk a konkrét programokkal, hadd kérdezzem meg, hogy hogyan bővül, vagy mekkora a létszáma, mekkora a köre?
A mag az 24-28 fő körülbelül. Hát ugye nem mindenki ér rá minden egyes alkalommal, hogy el tudjon jönni, de ennyien jelentkeztek be. De a témától függően néha kicsi a terem. Tehát most például a legutóbb Smal Dániel docens úr a Pázmány Tudományegyetemről tartott egy előadást számunkra, ez egy szokásos összejöveteli forma, hogy megvitatunk egy kérdést és elbeszélgetünk róla. Ő az agy, a tudat és a lélek kérdéséről beszélt. Iszonyatos számú érdeklődő volt, egészségügyből és egészségügyön kívül is, a terem kicsi volt. Tehát elhatároztuk, hogy egy újabb, nagyobb terembe kell menni, mert ez így nem folytatható tovább.
Azért is kérdeztem ezt, mert hogyha valaki hallgatja a beszélgetésünket, és egészségügyi dolgozó, és arra gondol, hogy szívesen tartozna egy olyan rendszeresen összejövő csapathoz, ahol a hivatásával kapcsolatban is beszélgethet, meg kapcsolatokat szőhet, akkor ugye jelentkezhet, ugye?
Természetes, minden egyes, bárki, sőt azt kell mondanom, hogy felekezetre való tekintet nélkül bárkit szívesen fogadunk, akit érdekel, hívő és hitetlen egyaránt eljöhet közénk. Van Facebook oldalunk, már nem az egészségügyeknek, hanem a T72 mozgalomnak, ahol az egészségügyek programja is megjelenik minden egyes alkalommal, és nyilvánvaló, hogy ott vannak a lehetőségek feltüntetve, hogy hogyan lehet jelentkezni adott programra, vagy akár rendszeresen feliratkozni, ha valaki szeretne folyamatos értést is kapni, és részt szeretne venni az egészségügyi munkacsoportnak a munkájába.
Hogy visszatérünk a 24 órás szentségimádásra, ezt hogyan gondolják, hogyan szervezik?
Na hát ez pont ott folytatnám, ahol abba hagytam, tehát az Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán jött a gondolat, hogy amikor kidolgoztuk ezt a 2020-as rendezvényt, az egészségügyek szentségi összejövetelét, akkor azt mondtuk, hogy nem csak az az összejövetel fontos, hanem legalább annyira fontos a felkészülés. Tehát lelkiekbe fel kell készülni arra a világkongresszusra. Akkor meghatároztuk, hogy milyen cselekményeket, milyen adorációt, milyen ima alkalmakat biztosítunk, hogy lelkiekben is kitárulkozzunk Krisztus jelenlétére. Ez az első alkalom, a 24 órás szentségimádás, amelyik a belvárosi templomban már meghirdetett 24 órás szentségimádáshoz tartozik, csak ez nap az egészségügyiek adják 0 órától 24 óráig. Azt kell mondanom, hogy szinte minden órára most már megvannak a párok, akik vannak, de még van üres hely, tehát befér bárki, de lehet harmadiknak és negyediknek is jönni, mert hát bárkinek összejöhet bármi, hogy beteg lesz. Ez csak az első lépés, mert a következőt azt úgy tervezzük, hogy júniusban úrnapjához csatolva szombaton délután 5 órakor megelőlegezzük az euharisztikus összejövetelt, amit tervezünk, és az pedig az újlaki plébánián lesz. Berán Ferenc atya vállalta a lelki vezetésünket, amikor szintén összejövünk, tehát az lesz a második lépés. De hát olyan messzire most ne nézzünk, mert elég ez, ami itt van előttünk, a januári, a nyitóblokk. Hogy miért január 22, ezt meg szeretném egy kicsit röviden magyarázni, hisz január 22-e az egyháznak a emléknapja, Batthyány Stratmann Lászlóra emlékezünk ezen a napon. Batthyány Stratmann László, akit boldoggá avattak az elmúlt évtizedbe, mindannyiunknak a példaképe gyakorlatilag. Hát ő az a magyar orvos, aki önzetlenül szeretetből gyógyított, és elkötelezetten mindig a betegek oldalán állt. Saját vagyonát is képes volt feláldozni erre a célra, és egyáltalán nem szolgáltatás volt neki a tűvüködése, hanem szolgálat. Ezt nem véletlenül mondom most így kihangsúlyozva. Amikor én elvégeztem az orvosegyetemet 1972-be, ami nem volt a könnyű esztendők, ezt mindannyian tudjuk, de akkor a hatályos jogi szabályozás értelmében egészségügyi szolgálatok működtek Magyarországon. A 97-es egészségügyi törvény a szolgáltatásként definiálta az egészségügyet. Ennek meglátszik a következménye mind a mai napig. És egy kicsit, amikor az Eucharisztiához fordulunk, és Krisztus példaképnek tekintjük, akkor mi ezt a szolgálatot szeretnénk újra meghonosítani a magyar egészségügybe, hisz a betegek gyógyítása az nem csak a tudásunknak alatba vetése, hanem az a fajta hozzáállás a beteghez, hogy a betegbe önmagába Krisztust látjuk, és akkor, amikor gyógyítunk, akkor neki cselekszünk jót. A szeretet nem belőlünk jön, hanem az Úristenből, Krisztusból. És mi csak mind egy hold, visszasugározzuk azt, amit kapunk onnan, és az lenne a jó, ha telehord lenne, és minél többet tudnánk sugározni.
A január 22-i 24 órás szentségimádásra, tehát egyrészt föl lehet iratkozni, másrészt gondolom, ha valaki nem tudja még pontosan, hogy hogyan is lesz az orvosi vagy az ápolói beosztása, akkor ha amikor végzett és csak úgy oda megy, akkor is oda... Hát
remélem, hogy így van, noha ezt nem merek önnek most teljes egészében igazat mondani, mert olyan hírek jöttek, hogy a regisztráció azért is fontos, mert ellenőrizni fogják a kapuba, hogy az illető egyéb föl van-e iratkozva. Én nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, de a szervezésen megbízott kollégánk ezt mondta nekünk.
Általában éjszaka tehát, szokott ez.
Ez az éjszakára vonatkozik, így van. Tehát a regisztrációt szerintem van egy honlap, ugye hozzáférhető, tehát érdemes ezt megtenni, a regisztrációt.
Igen, és de akkor napközben bárki sőt, én szerintem nem csak egészségügyi dolgozók, hiszen a másik oldalról mindenki érintett.
Hát így van, nagyon-nagyon örülök, hogy ezt mondta, mert ugye nem csak orvos, gyógyszerész, nővér, paramedikális személyzet, vagy bárki, aki az egészségügy dolgozik, hanem minden beteg. Tehát mi egyet teszünk. És ugye tudja, hogy ki a beteg, aki már volt, vagy aki lesz. Ezt így is mondjuk. Tehát az egészséges embert is, amikor szabályozzák bármit egy egészségvédelmi vagy megelőzési programba részét, betegnek hívjuk. Tehát itt mindenki beteg, bizonyos szempontból.
Azt már megszoktuk, hogy a kórházakban legalább imaszoba, de jó esetben felszentelt kápolna is van. Hogy szentségimádás is legyen, az azért kevésbé megszokott.
Így van, tehát ez az egyik probléma, hogy a magyar egészségügybe nincs meg ennek a bejáratott kultúrája, kultusza, azt kell mondanom, a szentségi összejövetele. Nagyon komoly probléma az világszerte, de főként Európában, annak is a nyugati felén, hogy még a hívők körében is megkérdőjeleződik az, hogy az eukarisztiában az Úr a maga fizikai valóságában jelen van, vagy nincs. Döbbenetes számokat hallottam Székely János püspöktől Franciaországban végzett felmérésről katolikusok között, akik gyakorolják a hitüket, hogy ez bizony probléma. Na most mi azt mondjuk, hogy ha elcsendesedünk, és a csendesedésbe oda visszük a problémáinkat gondolatban, szóban az Úr elé, és hallgatunk, és hallgatjuk, akkor megélhetjük azt a momentumot, amit mindannyian megérünk az életünkbe, hogy az Isten elkezd velünk beszélni. Döbbenet, ha az ember végig gondolja a saját életét, hogy hány olyan alkalom volt, amikor utólag jön rá, hogy az Úr keze vastagon benne volt az eseményeknek a forgatagába. És ez az elcsendesedés, ez hihetetlenül termékeny lehet az Úr jelenlétében, fizikai jelenlétében. Nyugodtan bármit mondhatunk, hisz minden tud rólunk. És ugye mielőtt kérünk, ő már tudja, hogy mit akarunk kérni, és mire lenne szükségünk. Tehát hallgassuk az Urat, legyünk vele, töltődjünk fel, és utána ugyanabban a szellemben, hogy ő cselekedett, cselekedjünk mi is.
Gondolom, hogy a gyógyító szolgálatban különösen is tetten érhető a Jóisten működése, hiszen az orvos mindig tisztában van a saját emberi lehetőségeivel a gyógyításban, amit nyilván megtesz a legjobb tudása szerint, de a többi az Isten kezében van.
Hát pontosan tudjuk, hogy ugyan a tudományról egyre többet tudunk, tehát tudjuk azt, hogy a természet könyve hogyan működik, de nagyon sok mindent nem tudunk. Hát gondolja végig, hogy maga az, hogy itt emberek vagyunk, az azt jelenti, hogy önmagunkban egy sejtállam vagyunk, ahol sejtgyárak milliárdjai termelnek teljes összerendezettségben, amelynek a szabályrendszerét úgy, ahogy ismerjük, de mindig van és mindig lesz felfedezni való, ahogy tágul a horizont a tudomány segítségével. És annál inkább rájövünk arra, hogy ez a hihetetlen rendezettség, ez a hihetetlen precizitás, összeszedettség, ez elképzelhetetlen anélkül, hogy valaki ezt nagyon-nagyon gondosan össze nem rakta volna, és össze nem rendezte volna.
Amióta nincsenek ápoló szerzetes rendek, azóta talán hiányzik az, amiről beszélt, hogy ez szolgálat, és a betegben, a másik emberben, akár kollégában is, de mindenkiben Jézust látni, akit szolgálunk. És hogy ez megmarad ilyen hiánynak, vagy hogyan lehetne? Vagy...
Hát pontos, nagyon fontos területet érintett. Tudnilik, ma a gyenge, az elesett, a fogyatékos, a létszám feletti, az egy zavaró tényező a társadalomban. Tehát az ápolás képzésben, de az orvosoknál is, majd mondom, hogy mire gondolok az orvosoknál is, de az ápolóknál is, hogy a fiatal ápolónő jelölt bekerül az iskolába, és bekerül a gyakorlatba, akkor egy olyan környezetből jön, ahol gyakorlatilag a fájdalom, a szenvedés nem a hétköznapi élményt jelenti. Tudnék, ha bárkivel bármi történik, akkor elviszik egy intézetbe. Miközben 100 évvel ezelőtt az egyik szobába szült az anyám, a másikban pedig haldoklott a nagymama. És mind a kettővel voltak szomatikus, tehát biológiai teendőink, és lelki teendőink, mentális teendőink, hogy ápoljuk őket. És ott volt a szenvedő ember, vagy a fájdalmas ember, ma a szülés is fájdalommal jár, noha örömteli ebből a szempontból. De volt teendő vele. Ma bekerül a fiatal, és nem tudja elviselni azt, mert nem volt, nincs rá felkészülve, nincs erre szocializálva. És az orvosokat se hagyjuk ki, mert ma meghalni Magyarországon olyan egyedül van valaki, hogy ezt elmondani nem lehet, mert az orvos a saját szakmájának a kudarcaként éli meg, és szinte be sem mer menni a beteg elé, mert nem tud mit mondani. Most innentől felelek önnek arra, hogy Krisztust látjuk benne, elmenekülünk elé. Nem ismerünk a szemébe nézni. Nem is tudjuk, hogy mit kell tenni. Nem tudjuk, hogy ott legyünk. Pedig mit kellene tennünk? Nekünk ott a helyünk, ahol adott esetben az Úr van. Tehát ha nem tudom, hogy hova kell menni, akkor kérdezzem meg magamtól, hogy most mit tenne Krisztus, hol van. És a válaszom alapján nekem oda kell menni, és ugyanazt kell cselekedni. Ezt kéne elérni.
Ez olyan hit alap kell, ami nincsen hát meg minden. Kell,
hát persze, hogy nincs. De bocsánatot kérek, minden korban ez probléma volt, és lesz. Ez nem magától történik. Úton vagyunk.
Jávor András, a 72 tanítvány mozgalom tagja hívta az egészségügyben dolgozókat január 22-ére 24 órás szentségimádásra a belvárosi Nagy Boldogasszony templomba. Időrendbe haladva a következő lelki programot a FÉSZ szervezi, melynek tagja Zarka Rozina. Először a rövidítést magyarázza, mi az a FÉSZ.
A FÉSZ a Fiatalok az Élet Szolgálatában nevű ifjúsági közösség, akikkel közösen azon dolgozunk, hogy a fiatalok és a szélesebb társadalom is közösen felismerje az élet értékét, és megértsük, hogy az élet a fogantatástól a természetes halálig védendő.
Rendszeres hallgatóink már hallhattak erről beszélgetést, de most nem véletlenül ültünk le beszélgetni, hiszen január 28-ára meghívtok minden érdeklődőt a D18-ba. De kik lehetnek az érdeklődők?
Érdeklődő bárki lehet, hiszen mindannyian megszülettünk egyszer, és mindannyian meg is fogunk halni, ezért az életnek a kérdései mindenkit érdekelhetnek. Maga a rendezvény egy kis film bemutatója, illetve egyéb művészi munkáknak a bemutatója lesz, amik az élet kezdetével kapcsolatosak.
Kezdjük a filmmel. Úgy tudom, hogy ezt a filmet a ti felkérésetekre forgatták.
Igen, egy valós történet alapján készült a kisfilm, és egy fiatal lányról szól, aki váratlanul teherbesik, és nem tudja, hogy mit tegyen, nehéz helyzetbe kerül, és ez dolgozza fel a film, hogy ő hogyan éli meg ezt a helyzetet.
Nem tudom, hogy ismertek-e ilyen adatok, hogy hány fiatal lányt érinthet az, hogy úgy fedezi föl, hogy gyermeket vár, hogy erre nem készült, nem számított rá, őt magát is váratlanul éri, vagy hát nyilván mindenki tudja, hogy nem a gólya hozza, de mégis azt hitte, hogy ez vele nem fordulhat elő.
Én ilyen statisztikákat nem ismerek, azt lehet tudni, hogy évente Magyarországon nagyjából 30 ezer abortusz történik. Ez azért, hogyha leosztjuk a 365 nappal egy évben, azért ez elég sok. Ha nem is mindenki fiatal, attól még mindenkit érhet váratlanul egy terhesség, főleg azokban a körökben, ahol az emberek alapvetően úgy állnak hozzá a terhességhez, hogyha használok fogamzásgátlót, az működni fog. Ami sajnos nem minden esetben igaz. Ezekben az esetekben kifejezetten meglepő az emberek számára a terhesség, és kifejezetten úgy érzik, hogy ő mindent megtett az ellen, hogy ne essen teherbe. Néha későn is fedezik fel a terhességet, pont azért, mert bennünk van ez az ösztön, hogy a fogamzásgátló működik, és hogyha rendesen és rendszeresen használom, akkor nem esetek teherbe, és ez így nem igaz.
Hallgatóink egy része ilyenkor szokott telefont ragadni, hogy figyelmeztessen minket, hogy az nem terhesség, hanem áldott állapot vagy várandóság. De bizonyos esetekben igenis teher lehet az, amire nem készült.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindannyian azt szeretnénk gondolni, hogy egy babának az érkezése az mindig öröm, mindig áldás, és ez így is van, hogy mindig áldás, de ez nem azt jelenti, hogy mindig könnyű felismerni. Az életünkben nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amikor később már belátjuk, hogy jó volt, hogy ez úgy történt, vagy nem vettek fel először az egyetemre, vagy nem úgy sikerült egy párkapcsolat, ahogy szerettem volna, azt gondoltam, hogy hozzá fogok feleségül menni, vagy őt fogom elvenni, és aztán nem úgy alakult. Később belátjuk, hogy nem lett volna nekünk jó, vagy nem úgy alakultak az események, ahogy szerettük volna, és ez sajnos egy várandósággal is nagyon sokszor történhet így. Éppen ezért fontos, hogy fókuszáljunk arra, és elfogadjuk azt, hogy nem mindenkinek könnyű rögtön megemészteni ezt a hírt.
Ebben a kis filmben talál segítséget a főszereplő?
Nagyon érdekes szerintem a kis film, mert egy picit nyitva van hagyva a vége, nem mondja meg a nézőnek se azt, hogy mit gondoljon, se azt, hogy pontosan hogyan történik a dolog, inkább arra fókuszál, hogy hogyan érzi magát a lány, mert az a tapasztalatunk, hogy sokszor ez az, ami fölött elsiklunk, hogy ez egy nagyon erős, érzelmileg fűtött állapot, hogy nagyon hirtelen vannak döntéshelyzetbe kényszerítve az emberek, és hogy egyszerűen adott esetben, ha valaki az abortuszon gondolkodik, az előtte lévő időszak, az körülbelül olyan, mint amikor valaki egy öngyilkosság előtt áll. Iszonyatosan be van szorítva, egy hatalmas lelki nyomást érez, és ebben a helyzetben nagyon nehéz józanul gondolkodni.
A fiatalok az életszolgálatában szempontokat ad? Tehát olyan csoport, amelyiket fölkeresheti az, aki ebben a nagyon tépelődő lelkiállapotban van?
A mi munkánk inkább a tájékoztatásra irányul. Az az egyesület, az Együtt az Életért Egyesület, akikhez tartozunk, ők azzal foglalkoznak, hogy van egy telefonvonaluk, amit fel lehet hívni bármikor, próbálnak segíteni ebben az élethelyzetben. Azt hiszem, nem ismerném feltétlenül vállalni 22 évesen, hogy majd én jól megmondom mindenkinek, hogy mit csináljon, de nem is erre van ilyenkor szükségük. Az első, legfontosabb dolog az, hogy elmondhassa valakinek. Mert sokszor, hogyha valaki elmondja az édesanyjának, a szüleinek, a közeli barátnőinek, akkor pont azért, mert ők annyira érintettek a helyzetben, nem biztos, hogy az első reakciójuk rögtön segíteni fog neki, és kívülállóként, ugyanúgy, mint bármilyen más nehéz döntésben, máshogy tud segíteni az ember. Könnyebben meghallgatom, könnyebben hagyom, hogy elmondja, amit szeretne. Az Együtt az Életért Egyesületet fel lehet hívni ilyen problémákkal, meghallgatják az embert, és megpróbálnak segíteni ebben a helyzetben úgy, hogy az megvédje az édesanyját is, és megvédje a babának az életét is.
Mi történik január 28-án a Dezsőfi utca 18-ban, ugye a D18 keresztény könyvesbolt kávézóban, miután megnézték együtt ezt a kis filmet?
Egy beszélgetés lesz a filmről, Keresztes Ilona, a Kossuth Rádió riportere és a közösségünk vezetője fogja vezetni ezt a beszélgetést. Igazából arra próbálnánk egy kicsit kinyitni az emberek gondolkodását, hogy mit láttunk valójában a filmben. Az lenne a célunk ezzel az egésszel, hogy egy picit elgondolkodjanak az emberek azon, hogy hogyan tudok segíteni annak, aki bajban van. Mert azt mindannyian belátjuk, hogy ez egy érzékeny helyzet, de nem mindig tudjuk, hogy hogyan tudunk segítőkezet nyújtani.
Szoktatok találkozni nagyon sarkos véleménnyel. Mit van ezen beszélgetni való, hiszen az egyház is megmondta, hogy az élet szent, hogy az abortusz gyilkosság, tehát egyszerűen, aki ilyen helyzetbe kerül, és nyilvánvalóan a maga hibájából, az vállalja a következményeket, és tartsa meg a gyereket, nevelje föl szépen.
Szoktunk természetesen nagyon sarkos véleményekkel találkozni, mindkét oldalról, mert könnyebb az embernek érzelmileg eltávolodni egy ilyen problémától, mint belegondolni, hogyha nem is én lehetnék az, de akár lehetne a lányom, a testvérem, a közeli hozzátartozóm, akinek nincsen behatásom az életére, amíg meg nem történik a dolog, de abban a pillanatban már a felelősségem, hogy segítsek rajta, hogyha baj van. Az egyház évszázadok óta végez társadalmi munkát. A szegényekkel való törődés, a betegek ápolása, ezek mind olyan dolgok, hogy természetesen vannak olyan tüdőrákos emberek, akik azért tüdőrákosak, mert dohányoztak. Ez nem azt jelenti, hogy nekem katolikusként nem feladatom segíteni rajta, törődni vele. És ugyanígy ezekben a helyzetekben az rajtam már nem segít, hogy keresek egy bűnbakot. Nem ez számít. A bűnt természetesen elítéljük, de magát a bűnöst, bármilyen bűnről legyen az szó, szeretnünk kell és segítenünk kell. Egy ilyen helyzetben is. És azzal, hogyha mindenáron rászabadítom az inkvizíciót, és megmondom neki, hogy mert te rosszul cselekedtél és most bűhődj, azzal egyetlen dolgot fogok elérni, hogy ő abba az irányba menjen, hogy akkor megszabaduljon a babától, illetve azt fogom elérni, hogy ha valaki bajban van, eltitkolja. Nem szeretné, hogy kiderüljön, hogy bajban van, és ezért könnyebben belecsúszik egy olyan döntésbe, amit utána már nem tud visszacsinálni.
Azt mondtad, hogy mind a két irányban végletes reakciókkal is találkoztok. A másik véglet gondolom az, hogy
egyszerű a megoldás. Minden probléma egy pillanat alatt megszűnik azzal, hogyha elveteti a gyermekét.
Ezzel sem könnyű foglalkozni, ott is általában arra kell rávilágítani, hogy csak azért, mert én messze állok a problémától, nem lesz igazam, hanem bele kell nézni egy ilyen élethelyzetbe. Nem kell fantáziákat alkotni arról, hogy milyen lehet egy olyan nő, aki bajban van, meg kell nézni, közel kell menni hozzájuk, és akkor meglátja az ember, hogy igenis vannak problémáik, igenis érezhetik magukat rosszul adott esetben egy olyan abortusz után, amiben belefutottak. Nem kell úgy csinálni, mintha csak azért, mert én azt akarnám, hogy ez mindent megoldjon, tényleg mindent megoldana. Végig kell gondolni, bele kell nézni a helyzetükbe, és meg kell kérdezni egy ilyen nőt, aki előtte van, hogy valójában mire lenne szükséged? Mi az igazi probléma? A pénz a probléma? Az, hogy félsz a családodtól, nincs hol laknod? És ha ezeket a problémákat megoldjuk és belátjuk, akkor segíthetünk neki úgy megoldani ezt a váratlan terhességet, hogy ne kelljen a saját életét és a babáét úgy megélni, hogy szemben állnak egymással.
És lehet, hogy akik jó barátnők vagy rokonok, akik azt mondják, hogy hát ugyan ma már egy abortusz, az egy kis rutin beavatkozás, azok nem is biztos, hogy tudják, hogy milyen következményei vannak ennek a döntésnek, egész életre ható következményei.
Nagyon érdekes, mert hogyha az ember megkérdez bárkit az utcán arról, hogy egyszerű dolog-e örökbeadni egy gyermeket, akkor nagyon hamar megkapja azokat a válaszokat, hát ezért nem olyan egyszerű, meg végig kell gondolni, meg mások fogják fölnevelni, meg az összes érv, ami arról szól, hogy az ember nem tud csak úgy megszabadulni a saját gyerekétől, akkor se, ha egyébként életet ad neki, és reményt ad neki, hogy tovább folytathatja, hogy nem kell mindenre megszabadulni tőle, hogy egy olyan helyzetbe igyekszik őt tenni, hogy a szüleinek legyen pénze őt felnevelni. És mégis megértjük, hogy örökbeadni egy gyereket nem könnyű. Közben pedig azt mondjuk, hogy elvenni az életét meg igen. Csak azért, mert kisebb, meg máshol van, meg nem látom. Kívülről máshogy látunk egy várandós anyát, mint amit ő megél, mert ő közvetlen kapcsolatban van a babájával. Kívülről szintén én máshogy élem, meg máshogy látom, és minél messzebb vagyok tőle, annál inkább máshogy látom, mint ahogyan ő belülről megéli ezt a szituációt.
És kevesen hallottak az abortusz utáni szindrómáról, a lelki bajokról, minden egyébről, ami terhet cipelnie kell magával.
Szerintem ez az egyik legszörnyűbb dolog az egészben, hogy pont azért, mert van egyfajta olyan gondolkodás, hogy ez egy egyszerű dolog, éppen ezért az, aki ezt mondja, meg is próbálja elnyomni, hogy ez nem így van. És sokan úgy is érzik, hogy neki nem is szabad elgyászolni azt a gyereket, mert hogy nem volt gyerek. Attól kezdve, hogy elveszem tőle, hogy az a baba az az ő gyermeke, attól kezdve elveszem tőle azt a lehetőséget, hogy meggyászolja egy közeli hozzátartozóját. Azt is tudjuk, hogy az is egy nagyon nehéz elveszteni egy babát, amikor vártam, szerettem volna. De az mégiscsak egy más lelki állapot, mert ott nem az én cselekedeteimnek a közvetlen következménye az, hogy végül sosem ölelhettem magamhoz a babámat. Ezek nagyon-nagyon nehéz lelki állapotok, és ugyanúgy, ahogy nagyon fontos, hogy megengedjük egy édesanyának, hogy elgyászoljon, akár egy nagyon pici magzatot is, ha elvesztett, ugyanúgy nagyon fontos, hogy hagyjuk, hogy meggyászolják azokat a magzatokat, akit akár a saját tetteik következményeként vesztettek el, illetve hogy segítsünk nekik végigmenni ezen a gyász folyamaton, hogy feldolgozzák azt, ami történt velük, mert különben sosem találnak lelki békére.
Izgalmas beszélgetésig érkezik, tehát akkor január 28-án a D18-ban délután 3 után. De nem csak ez a program része, hanem rajzokat is bemutattok.
Van egy művésznő, úgy hívják, hogy Jós Andrea, aki biológiai témájú rajzokat készít, és az interneten meg lehet találni az ő munkáit, és egyszer láttuk, hogy egy a témánkhoz közeli rajzot készített, és nagyon megtetszett nekünk, ahogy ő gyönyörűen ábrázolja az agyaméhet virágokkal, ahogy az ember úgy elképzeli, hogy gyönyörű az egész, és megkértük, hogy a mi felkérésünkre készítsen rajzokat a babának a fejlődéséről, ahogy oda bent van. El is készítette őket, nagyon szépek lettek, és ennek is a bemutatója lesz. Összekapcsoltuk ezt a két eseményt, mert mindkettő a művészeten keresztül mutatja be azt, hogy milyen a terhesség, milyen a várandóság.
Ahogy én láttam, tus vagy ceruza vonalakból álló rajz úgy tűnik, mint a kiszínezhető ábrák, amiket még felnőttek is szeretnek kiszínezgetni. Erre is gondoltatok, hogy ezzel is lehet valahogy az üzeneteteket továbbadni?
Jós Andinak a rajzai egyébként szoktak így keringeni, vagy ő maga is azt mondja, hogy nagyon jó, hogyha az ember kiéli a kreativitását, ezeket a dolgokat ki lehet színezni, mert ugye fekete-fehérek. Nekünk is valamilyen módon az lett volna a célunk, hogy készüljenek olyan alkotások, amivel akár kisgyerekek kiszínezhetik, akár felnőttek kiszínezhetik, amiből mi később készíthetünk akár magunknak táskát vagy pólót, vagy olyan szép motívumokat kaptunk tőle, amivel aztán tudjuk ünnepelni azt, hogy az élet szép, és az élet keletkezése milyen szép.
A Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség nevében Zarka Rozina hívta hallgatóinkat a budapesti belvárosba, a Dezsőfi utca 18 szám alatt található D18 kereszténykönyves kávézóba január 28-án hétfőn 15 órára. Február első hétvégéjén indul, majd márciusban folytatódik az a három alkalomból álló hétvége sorozat, amin Eszter egy egyedülálló édesanya is részt vett.
Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a három hétvégés lelki gyakorlatnak. Elváltként az egyházban nagyon, meg a magam lelkiismeretével is nagyon nem jól álltam, és amikor jelentkeztem először arra a három alkalmas ábel kurzusra, amikor indultam, folyamatosan azon járt a fejem, hogy de minek jelentkeztem én erre, itt majd sírni fognak biztosan nők, és mindenki panaszkodik, és nekem erre már legvégképp nincs szükségem, mert van elég dolog, amiért én mondjuk még sírhatok, és hogy miért is jövök, és amikor ideértem, és már az első alkalommal emlékszem, hogy olyan élményben volt részem, hogy teljesen mást kaptam, teljesen mást, reményt kaptam, pozitív dolgokat kaptam. Azt éltem meg, hogy senki nem kesereg, hanem mindenkinek az a cél lebeg a szem előtt, hogy a gyerekeket hogy lehet ezekből a helyzetekből kimenteni, vagy a legjobbat kihozni számukra, hogy minden itt résztvevő szülőnek tulajdonképpen ez lebegett a szem előtt, a gyerekek, hogy a gyerekekért kell magunkat is meggyógyítani, kellene nekünk is magunkon dolgozni, hogy őket is tudjuk aztán erővel segíteni, meg szeretettel. Csodálatos volt az a sorozat, és én nagyon sokat köszönhetek neki, és itt éreztem azt, hogy már eleve két dolog összeköt, a megtört élethelyzetek, illetve a Jóistenbe való hitünk, és ez olyan egységé formálta azokat az embereket, akik itt részt vettek ezen a kurzuson, hogy már ettől olyan fantasztikus volt a légkör, nem beszélve a tematika és a felépítésről, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek annak a hármas kurzusnak, viszont a mostaninak is nagyon sokat köszönhetek, hiszen az élet olyan, hogy egy kicsit ilyen hullámvasút, nem hol fönt vagyunk, hol lent vagyunk, és itt most ismét azt tapasztaltam meg ezen a hétvégén, hogy mennyi reménységet kaphatunk a Jóistentől, például egy ilyen lelki hétvégén.
Sok program szól az egyedülálló szülőknek, amit az Emmanuel közösség szervez, utána lehet nézni az avelap.hu-n, és lesz egy tavaszi hétvége Mátra Verebély Szentkúton, szintén egyedülálló szülőknek egy ilyen hosszabb hétvége, de nyáron még messzebbre szerveznek zarándokutat, vagy lelki gyakorlaton való részvételt Franciaországban, Paray-le-Monialban, ami Jézus szíve városa, ott mutatta meg Jézus a szívét a lakók Szent Margitnak. És úgy tudom, hogy számodra ez a szent különösen is kedves. Miért?
Különösen is kedves, igen. Én olvastam az ő életrajzi regényét, tehát amit ő róla szól. Ugye nincs ő életlen, ez a könyv egyszer csak úgy én kaptam, és elolvastam, és hihetetlen közel áll ő hozzám, a szentévállásának a története, hogy ő milyen, hát hogy is mondjam, miket vállalt be a jó Istenért, mert hogy annyira szerette, és hogyan győzte le önmagát sok mindenben azért, hogy a jó Isten felé egyre közelebb kerüljön. Számomra ő egy csodálatos, csodálatos szent, az alázatával, az odaadásával, a szeretetével, az egyszerűségével, tehát én ezáltal őt nagyon megszerettem. Most, hogy így hallottam, hogy ott lesz ez a nyári program, hát így fantasztikus, és én úgy hiszem, bár egyedülálló szülőként, anyaként, így ez az anyagi helyzet nem könnyű sokszor, de hogy én mindig a Jóistenre bízom, a gondviselésre már ezeket a dolgokat, hogy ha nekem ott a helyem, akkor megsegít abban, hogy én ide is eljussak, és én nagyon örülnék neki.
Az AVE kurzusra, amiről Eszter az imént beszélt, a www.avelap.hu oldalon jelentkezhetnek. A parelemoniáli lelki gyakorlatos zarándoklatra is lehet már jelentkezni. Erre mindenkit vár az Emmanuel közösség, házasokat, egyedülállókat, fiatalokat, és egy busszal elváltak is mennek majd. A tudnivalókat és a jelentkezési lapot megtalálják a www.emmanuel.hu oldalon. Kedves hallgatóink, a Katolikus Rádió felvételeiből összeállított ajánlóműsor végén elköszön a szerkesztő műsorvezető Madocsai Bea. Viszont hallásra!